8,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
20 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor magyar miniszterelnök erőfeszítései lehetőséget kínálnak arra, hogy elindulhassunk a jó irányba, nyilatkozta Sebastian Kurz. A volt osztrák kancellár szerint meg kell állítani a vérontást és tárgyalóasztalhoz kerülni. Emlékeztetett, Orbán Viktor a hét elején Kijevbe látogatott, hogy egy békejavaslatról egyeztessen Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel. Ezt követően pedig Moszkvába utazott, hogy tárgyalást folytasson Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Sebastian Kurz kiemelte, hogy az Ukrajna elleni agresszív orosz háború hihetetlen szenvedést hozott. Úgy folytatta, az elsődleges célnak, a vérontás befejezésének és a tárgyaláshoz való visszatérésnek kell lennie. Álláspontja szerint ez csak diplomáciai úton és nyílt kommunikáción keresztül lehet elérni. Orbán Viktor és a magyar elnökség erőfeszítései lehetőséget kínálnak arra, hogy tehessünk egy lépést a jó irányba, de végső soron a harcoló feleknek kell megoldást találniuk, közölte Sebastian Kurz. Az egész európai légteret érintik a késések, nem csak Budapestet, mondta a Budapest Airport kommunikációs és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató helyettese. Valentinyi Katalin közlése szerint a késések első oka, hogy az európai légtér nagyon zsúfolt, például a nyári időszak, a turista szezon, valamint a sportesemények, a labdarúgó Európa-bajnokság és a hamarosan kezdődő párizsi olimpia miatt. Ugyanakkor a szomszédban zajló háború is hatással van az európai légtérhelyzetre, hiszen Ukrajna és Oroszország fölött nem lehet átrepülni, tehát a gépek kitérő útvonalon közlekednek, és ez a magyar légteret érinti elsősorban, fogalmazott. Utolsóként az időjárási körülményeket említette, kiemelve, hogy zivatarláncok esetén a földi kiszolgálás a repülőtéren lelassulhat, másrészt pedig nagyon rossz idő esetén nem biztos, hogy a gépek fel tudnak szállni. Valentinyi Katalin elmondta azt is, hogy a reptéren segítő pontokat alakítottak ki az A és a B terminálon, a beszálló kapuknál, ahol minden információ elérhető, továbbá a repülőtéri üléseken kívül ülő-fekvő fotereket helyeztek ott ki, és olyan tótemeket, ahol a telefonokat tölteni lehet. A családosoknak bébi ételt, pelenkát, törlőkendőt biztosítanak, vizet, illetve szendvicset osztanak, hogyha erre szükség van, fogalmazott. Napjainkban, amikor háborúk dúlnak a világban, még inkább fontos emlékeztetni magunkat arra, azért vagyunk itt, mert voltak hőseink, a békét és a szabadságunkat is nekik köszönhetjük, ezért mindkettő megőrzése kötelességünk, mondta a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára az erdélyi Eresztevényen, Gábor Áron megújult síremlékének avatási ünnepségén. A székely ágyúöntőt Eresztevény református temetőjében temették el. A sírhant fölé 1892-ben állított emlékműre eredetileg kerekes ágyút is terveztek, de ez akkor nem valósult meg, a hiányosságot a mostani felújításkor pótolták az eredeti tervek alapján. Az eseményen Gábor Áron halálának 175. évfordulójáról is megemlékeztek. Nem csak azért emlékezünk a hősökre, mert ez erkölcsi kötelességünk, hanem mert emlékeztetnek minket arra, hogy van mit veszítenünk, és ezért van, amit megvédünk, fogalmazott az ünnepségen Varga Tamás. A magyar EU elnökség kiváló lehetőséget biztosít arra, hogy a magyar turizmus a nemzetközi figyelem középpontjába kerüljön, és bemutassa a fejlesztéseit az uniós tagállamoknak, mondta Könnyéd László, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója, a budapesti Európa-Kína turizmus dialógus konferencián. A héten kezdődött féléves időszak egyedülálló alkalom a belföldi úti célok népszerűsítésére, valamint arra is, hogy a közeli küldőpiacokból érkező vendégek érdeklődését felkeltsék, véli a Magyar Turisztikai Ügynökség vezetője. Az esemény alkalmából a nemzetgazdasági miniszter kiemelte, hogy Magyarország a pandémiát követően jelentősen élénkítette a kínai beutazó forgalmat. Sport. Marozsán Fábián és Fucsovics Márton párosban is indulási jogot szerzett a párizsi olimpia tenisztornájára. A Magyar Szövetség tájékoztatása szerint a Nemzetközi Szövetség a napokban hozta nyilvánosságra a 172 olimpiai induló névsorát, melyben az egyéni helyek mellett Marozsán és Fucsovics a páros listán is szerepel. Végül az időjárásról. A fátyolfelhőzet kelet felé levonul, nagy rész derült, vagy gyengén felhős időre számíthatunk. Csapadék nem várható. Az általában délies irányú szél többnyire gyenge, mérsékelt lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 13 és 21 fok között várható, de az északi völgyekben hűvösebb is lehet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jó estét kívánok minden kedves Szent István Rádió hallgatónak! A mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket. Munkatársaim a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a hírszerkesztő Kriston Tamás és a technikai munkatárs Kvaszinger Jenő nevében is. A mai napunk pozitív gondolata a szeretetről szól, Ötvös Józseftől kölcsönöztem is a következőképpen hangzik. Szeressetek! E nagy világon csak egy van, ami valóban boldogít. Saját szívetek, csak benne keressétek örömeiteket. Valóban, legyen ez a mai napunk pozitív gondolata, kedves hallgatóink. Ma Csabák ünneplik névnapjukat, és érdekességként megemlítem még azt is, hogy ma van a Csók világnapja. Műsorunk folytatásában kérem most hallgassák meg esti programkínálatunkat. Rövidesen kezdődik Beszélő könyvek című irodalmi sorozatunk, amelyben James Herriot Kim című írását olvassa fel Szacsai László színművész. 20 óra 35 perctől megismételjük a Szerzetesek félórája című műsorunk múlt vasárnapi adását, amelyben Csák András Ceredi plébános atya beszámolójának második részét hallgathatják meg a római magyar nemzeti zarándoklatról, amely 2024. április 23-a és 25-e között zajlott. A 21 órai híreket követően kezdődik a Zenemesterei című műsorunk, amelynek mai adásában Fürr Anikó legújabb Fürr Forten című albumát ismerhetik meg. Várja Önöket a rádiókészülékek mellé a műsor készítője, Vasvári Bernadett. Tokai vételkörzetünkben 21 órától Téka című összeállításunk szól, amelyben a kulturális válogatásunk témái a következők lesznek. Összeállításunk elején a Miskolci Kulturális Központ által szervezett nyári napközis táboros lehetőségekre hívjuk fel kedves hallgatóink figyelmét. Majd a Filharmónia Magyarország Miskolci Muzsikáló Udvar elnevezésű koncertjeit ajánljuk figyelmükbe. Ezt követően beszámolunk arról is, hogy a Miskolci II. Rákóczi Ferenc könyvtár már 2 éve kutyabarát könyvtárként is működik. Végül pedig beszámolunk az Egri Harlekin Bábszínház évad zárójáról. Érdemes lesz velünk tartani. 21 óra és 22 óra között Török Szent Miklósi és kisújszállási frekvenciáinkon Leltár című műsorunkban is kulturális válogatásunk szól. 22 órától azonban már azonos mind a 9 adónk műsora, tehát a legfrissebb híreket követően kezdődik majd Tudományról, Kultúráról mindenkinek című műsorunk keddi adásának ismétlése, amelyben elsőként az Eger környékén élő és alkotó Demeter László legújabb könyvét ismerhetik meg, majd Katona Dénes piarista szerzetesről hallanak, és végül az idei Gulák konferencia egyik előadása is elhangzik majd. 23 órakor híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió esti adása következik. Utána Daloljatok az Úrnak című műsorunk szól. Nos, így hangzik tehát a ma esti műsorkínálatunk. Műsorismertetéssel én legközelebb évfél előtt jelentkezem. Szép estét, további kellemes rádiózást kívánok mindannyiuknak!
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, irodalmi sorozatunkban James Herriot Kim című írását Szacsvai László színművész olvassa fel.
Kim. Széthúztam a függönyt, a fiatalember bebotladozott, és letette terhét az asztalra. Most már jól láttam az egészet, a közúti baleset tipikus jeleit, a fényes aranyszőrzetbe vadult belenyomott piszkot, a sok zúzódást. De az a szétroppantott láb nem volt tipikus. Ilyet még sohasem láttam. Keservesen a lány felé fordítottam tekintetemet. Hogyan történt? Egy szemvillanás alatt, könyszökött a szemébe. Lakókocsis nyaralásra indultunk, nem akartunk Hansfieldben meghalni, ezt meg tudtam érteni, de megálltunk újságot venni. Kim kiugrott a kocsiból, és akkor történt. Néztem az asztalon mozdulatlanul kinyúló nagy kutyát. Feléje nyújtottam a kezem, és finoman végig simítottam ujjaimmal a nemes vonalú fejet. Szegény gyerek, dörmögtem, és a szép, mogyorószín szemek egy pillanatra felén fordultak, és a farok pára csapott az asztaldeszkán. Honnan jönnek? Kérdeztem. Sorryból, felelte a férfi. Fiatal, jómódú tőzsdeügynöknek látszott, olyannak, amilyent e megye neve felidéz. Megdörzsöltem az állam. Értem. Az alagút végén egy pillanatra felvillant a menekülés útja. Talán, ha ideiglenesen bekötözöm, vissza tudják vinni a saját állatorvosukhoz. A fiatal ember futólag a feleségére nézett, aztán megint rám. És mit csinálnának ott vele? Amputálnák a lábát? Hallgattam. Ha egy ilyen állat ilyen állapotban érkezik a ma nagymenő déli rendelők egyikébe, ahol bőven rendelkezésre áll a képzett asszisztencia és a teljes sebészi eszköztár, valószínűleg ezt tennék vele. Ez volna egyedül észszerű. A lány félbeszakította gondolataimat. Különben is, ha egyáltalán meg lehet menteni a lábát, most kellene valamit csinálni vele. Ugye így van? Könyörgően nézett rám. Igen, mondtam rekedten. Így igaz. Vizsgálni kezdtem a kutyát. A bőrhorzsolódások jelentéktelenek voltak. Sokkot kapott, de a rózsaszín nyálkahártyáiból arra következtettem, hogy nincs belső vérzése. Nem érte komoly sérülés, kivéve azt a szörnyű lábat. Feszülten néztem, s döbbenettel töltött el a sípcsonti és lábtövi izületek forgóinak sima, csillogó felszíne. Volt valami szégyentelen abban, ahogy egy élő állaton így kitárulkozott, mintha a csánkot valami brutális, kutakodó kéz szakította volna fel. Lázasan keresgélni kezdtem a házban, fiókokat húzogattam ki, szekrényeket, bádog és papírdobozokat nyitogattam. Minden apró felfedezésnél megdobbant a szívem. Egy üveg. Benne alkoholban sebvarró fonál. Egy csomag seppója. Egy fecskendős doboz jodoform és valóságos kincs. Egy üveg barbiturát altató. Leginkább antibiotikumra lett volna szükségem, de értelmetlen lett volna keresni, mert még nem fedezték fel. De forrón reméltem, hogy találok 20-30 gram szulfanilamidot, ebben azonban csalódnom kellett, mert Steve készletei nem voltak ilyen bőségesek. Mikor rábukkantam egy doboz gipszkötésre, valami, mintha bekattant volna. Akkoriban a 30-as évek végén a spanyol polgárháború élénken élt az emberek emlékezetében. A végkifejlett káoszában nem volt elég gyógyeszköz, hogy a szörnyű sebeket kezeljék. Gyakran gipszbe fogták, s hagyták őket, ahogy a Zord kifejezés mondta, főni a saját levükben. Az eredmények néha meglepően jónak bizonyultak. Megfogtam a kötést. Tudtam, mit fogok csinálni. Vad eltökéltségtől hajtva beszúrtam a tűt a radiális vénába, és lassan benyomtam az altatót. Kim pislogott, lustán ásított, és elaludt. Gyorsan kiraktam soványka fegyverzetemet, aztán jobb helyzetbe akartam igazítani a kutyát. De elfeledkeztem az asztalról, s amikor megemeltem a hátulját, az asztal összerogyott, és a kutya tehetetlenül a padló felé csúszott. Fogják meg! Rémült kiáltásomra a férfi megragadta a mozdulatlan testet, én meg visszaraktam a támaszokat a lyukakba, és megint viszintesbe állítottam a falapot. Nyomja alá ott a lábát! Ziháltam, aztán a lányhoz fordultam. Kérem, maga is tegye ugyanezt a másik végén. Az asztalnak nem szabad összeroskadnia, ha már munkához kezdtem. Némán engedelmeskedtek, s ahogy rájuk néztem, amint mindketten az asztallap alá nyomták a lábukat, mélységes szégyenérzet fogott el. Miféle helynek gondolhatják ezt? De ezután hosszú időre mindkettőről megfeledkeztem. Előbb visszatettem az ízületet a helyére, becsúsztatva a sípcsonti lábtövi forgó éleit a sípcsont további végének vájataiba, ahogy annyiszor tettem az egyetemen az anatómiai laboratóriumban. És egy szikrányi reménnyel észrevettem, hogy némelyik inszalag éppen maradt, s ami még fontosabb, néhány jó ér még mindig lenyúlt a végtag alsó részébe. Szótlanul kitisztogattam és fertőtlenítettem a területet, jodoformot fecskendeztem minden résbe, és varni kezdtem. Vartam a végtelenségig. Összehúztam a sérült inakat, megrepett forgóburkot és hüvelyt. Meleg volt a reggel, s a rendelő ablakán betűző naptól verejték lepte el a homlokomat. Mire összevartam a bőrt, kis patak folyt le az orromon, és lecsöpögött a hegyéről. További jodoform következett, majd a seppója és végül két gipszkötés, amely a csánk fölött kezdődött, s lefelé szilárdon átfogta a lábat. Kiegyenesedtem és szembenéztem az ifjú párral. Meg sem moccantak, kényelmetlen pozitúrájukban. Csak tartották egyenesen az asztalt, de én úgy bámultam rájuk, mintha most látnám őket először életemben. Megtöröltem a homlokomat, és mély lélegzetet vettem. Készen van. Én úgy gondolom, jó volna egy hétig háborítatlanul hagyni, aztán megmutatni egy állatorvosnak ott, ahol éppen vannak. Egy pillanatig hallgattak, aztán megszólalt a lány. Én azt szeretném, ha maga nézné meg. A férje egyetértően bólintott. Igazán? Meglepődtem. Úgy véltem, soha többé nem akarnak látni sem engem, sem a büdös váromat, vagy az összecsukló asztalomat. Igen, persze, mondta a férfi, oly sokat fáradozott vele. Akármi történik is, mélységesen hálásak vagyunk önnek, Mr. Branen. Ó, nem én vagyok Mr. Branen, ő szabadságon van. Én a helyettese vagyok, a nevem Heriot. Kezet nyújtott. Még egyszer köszönöm Mr. Heriot. Én Peter Gillard vagyok, ő a felesége Marjorie. Kezet fogtunk, aztán karjába vette a kutyát, és kivitte a kocsihoz. A következő napokban minduntalan eszembe jutott Kim lába. Időnként úgy éreztem, őrült voltam, hogy meg akartam menteni egy végtagot, amelyet mindössze egy bőrdarab kötött a kutyához. Még csak nagyjából hasonló esettel sem volt dolgom soha, és szabad perceimben lelki szemeim előtt elúszott az eset az összes kiszámíthatatlanságával. Bőven adottak szabad perceim, mert Steve praxisa nyugodalmas volt. A napi három rendeléstől eltekintve nem sok minden történt, s kivált kép ismeretlen volt itt a Darabájban oly gyakori, kellemetlen reggeli előtti hívás. Brannanék a házat és engem egy idősebb, agyonrúzsozott özvegy Mrs. Hyroyd gondjaira bíztak, aki virágos köpenyben csoszogott ide-oda, amelyen hamut görgött le az özvegy szájában örökké fityegő cigarettáról. Nem szeretett korán kelni, de hamarosan beidomított. Miután több reggelen át nem találtam meg őt, elkezdtem magam elkészíteni a reggelimet, és ebben maradtunk. Máskor azonban nagyon jól gondomat viselte. úgynevezett paraszti ételeket nagyon jól főzött, és nagy ízletes ebédeket tolt elém naponta. Egy tessék lelkemmel, majd rendületlenül figyelt, míg enni nem kezdtem. Az egyetlen, ami zavart, a hosszú remegő hamu ujj volt, amely mindig az ételem fölé lógott Mrs. Harroyd szerves részéről, a cigarettáról. Telefonüzeneteket is átvett, ha nem voltam otthon. Nem sok külső vizitre hívtak, de kettő megmaradt az emlékezetemben. Az elsőnél ránéztem a jegyzettömbre, és ezt olvastam. Mrs. Harroyd gondos, hátradűlő kézírásában. Menjen Mr. Pimarovhoz, és vizsgálja meg Buldogot. Pimarov? Kérdeztem. Egy orosz úr? Nem tudom, lelkem, nem kérdeztem tőle. Külföldinek hangzott? Úgy értem, hibásan beszélt angolul? Á, de hogy lelkem, olyan épp olyan Yorkshire-i volt, mint én. Na, mindegy, Mrs. Harroyd, mi a címe? Meglepődve nézett rám. Honnan tudnám? Nem mondta. De Mrs. Harroyd, hogyan menjek ki hozzá, ha nem tudom, hol lakik? Ámmal a maga dolga, lelke. Elképedte. De hát biztosan megmondta. Hát, fiatalember, ő csak annyit mondott, hogy Pimarov. Azt mondta, meg tudni fogja. Előre nyomta az állát, a cigarettája megremegett, s mereven nézett. Talán voltak hasonló jelenetei Steve-vel is, de nekem kétségtelenül tudtomra adta, hogy a kihallgatásnak vége. Napközben igyekeztem nem rágondolni, de nyugtalanított a tudat, hogy valahol a környéken van egy maródi buldog, akin nem segíthetek. Reméltem, hogy nem valami végzetes betegség. Este hétkor egy telefonhívás megszabadított a félelmemtől. Az állatorvos beszél? A hang nyers és barátságtalan volt. Igen, az vagyok. Hát már egész állónap várom magát. Mikor jön már, hogy megnézze azt a francos buldogomat? Derengeni kezdett. De hát ez a kiejtés nyoma sincs benne a Kremlnek, árnyalata sem a Sztyeppének. Elnézést kérek, hadartam. Sajnos valami kis félreértés támadt. Én végzem most Mr. Branen munkáját, és nem ismerem a körzetet. Remélem, nincs a kutyájának komoly baja. Nem, csak egy kicsit kehül. De meg akarom nézetni. Persze, már is megyek, Mr. Pima nevem, a Roffi posta mellett lakom. Roff? Igen, 3 kilométerre Hensfieldtől. Megkönnyebbülve sóhajtottam. Rendben, Mr. Pim, már is megyek. Köszönöm. A hang megenyhült. Most már tudja, ki vagyok, igaz? Pima, a Roffi posta mellett. Vakító fény villant fel, Pim a Roff. Milyen egyszerű magyarázat. Mrs. Harroydnak sok üzenetét találtam nagyon egyéninek, de némi gondolkodás után rendszerint megfejtettem őket. Egy bizarr feljegyzés azonban a hét vége felé fejbe vágott. Johnson, hátsó dűlő, 12, cserkész szifilisz. Jó darabig küszködtem vele, mielőtt félénken megközelítettem volna Mrs. Harroydot. Pogácsának gyúrta a tésztát, és nem nézett fel, mikor beléptem a konyhába. Idegesen dörzsölgettem a kezem. Mrs. Harroyd, látom, felírta, hogy ki kell mennem Mr. Johnsonhoz. Úgy van, lelke. Ez szóval rendben van, de a másik részét nem értem, a cserkész szifiliszt. Oldalvást rám pillantott. Hát így kell írni azt a szót, nem igaz? Egyszer megnéztem az orvoskönyvben itt a házban, mondta védekezően. Igen, persze, jól írta, csak a cserkész. A szemei veszélyesen megvillantak, s egy füstpamacsot fújt felém. Hát azt mondta az a pofa? 3-szor is megismételte, nem lehetett félreérteni. Értem. De nem mondta meg, milyen állatról van szó? De nem ám. Ennyit mondott csak, semmi többet. Egy szürke hamuszálka bukott a Weidlingba, s tüstént belegyúródott a pogácsákba. Tudja meg, hogy én megteszek minden tőlem telhetőt. Persze, Mrs. Hyrod, mondtam sietve, most átugrom a hátsó dűlőre. És Mr. Johnson másodperceken belül mindent helyre igazított, miközben a telkén álló ólhoz vezetett. A disznóm beteg főnök, csupa nagy piros fót. Gondoltam, sertés erisiplisz. Csak ő az erisiplist, vörhenyt, erisiplisznek ejtette, és amúgy is gombócosan beszélt. Igazán nem hibáztathattam Mrs. Hyroidot. Ilyen apró dolgok tették élénké a hetet, de a feszültség egyre fokozódott, ahogy Kim visszatértét vártam. És még a hetedik nap beköszöntével sem szűnt meg a szorongás, mert Gilárdék nem jelentek meg a reggeli rendelésen. Mikor a délutáni időpontban sem bukkantak fel, arra a következtetésre hajlottam, hogy józan belátással visszamentek délre egy modernebb intézménybe. De fél hatkor megérkeztek. Tudtam, mielőtt még elúsztam volna a függönyt. A végzett szaga borított el mindent, elöntötte a házat, és amikor kiléptem a függönyön, melbevágott a rothadás émeítő bűze. Üszkösödés. Ettől féltem egy héten át, s most testet öltött. Vagy fél tucat ember volt a váróban, s mindnyájan olyan messze húzódtak az ifjú pártól, amilyen messze csak tudtak, azok meg kényszeredett mosolyjal néztek rám. Kim megpróbált felállni, de én csak a lógó, használatatlan végtagot néztem, amelyről hajdani kőkemény gipszem ázott redőkben lógott. Persze, hogy Gilárdék jöttek utolsónak, s nekem előbb a többi állatot kellett megnéznem. Megvizsgáltam őket, és a nyomorúság és szégyen kábaságában írtam elő a kezelésüket. Mit tettem azzal a kin várakozó gyönyörű kutyával? Eszelős voltam, hogy ezzel a kísérlettel próbálkoztam. Egy üszkös láb azt jelenti, hogy talán még az amputáció is elkésett, és nem mentheti meg az életét. Valószínű a szeptikus halál, és mi a fenét tehetnék én ellene ebben a rozoga rendelőben? Mikor végre rájuk került a sor, Gilárdék bejöttek a közöttük sántikáló Kimmel. Külön is a szívembe döfött, hogy megint ráébredtem, milyen csinos állat. A nagy aranyfej fölé hajoltam, és a barátságos szemek egy pillanatra az enyémbe néztek, s a farok meglengett. Rendben, mondtam Peter Gilárdnak, s a kutya mellkasa alá dugtam a karom. Maga fogja meg a hátsó végét, és felemeljük. Mikor felraktuk a nehéz kutyát az asztalra, az ingatag tákolmány azonnal szétesett, de a két fiatal ezúttal felkészült rá, és a kitámasztók alá dugta a lábát, mint egy jól képzett csapat, míg az asztallap viszintesbe nem állt újra. Kimet az oldalára fektetve megtapogattam a kötését. Általában idő, türelem és egy speciális fűrész kell hozzá, hogy az ember a gipszet levegye, de ez egy bűzlő massza volt. Reszketett a kezem, mikor ollóval hosszában felvágtam a kötést és eltávolítottam. Felkészültem a halott, hideg, zöld húsú végtag látványára, de bár itt mindent elöntött a genny és a váladék, a kilátszó hús meglepően egészségesen rózsaszín volt. Kezembe vettem a kutya mancsát, és a szívem nagyot dobbant. A mancs melegnek érzett, és annak a láb is fel a csánkig. Nem üszkösödött el. Hirtelen elgyengülve neki támaszkodtam az asztalnak. Elnézést a szörnyű szagért, a genny és a váladék egy héten át bomlott a kötés alatt, de a trutymó ellenére sem olyan rossz, mint amilyentől féltem. Gondolja, hogy meg tudja menteni a lábát? Marjorie Gillard hangja remegett. Nem tudom, bizt Isten, nem tudom, annyi mindennek kell még történnie. De azt mondhatom, hogy ez ideig rendben van a dolog. Szesszel alaposan kitisztogattam a területet, jodoformot szórtam rá, új seppóját és két új gipszkötést tettem fel. Most már sokkal jobban érzed majd magad, Kim, mondtam, és a nagykutya a neve hallatára farkával a deszkára csapott. A gazdihoz fordultam. Egy hétig még gipszben szeretném tartani. Mit akarnak csinálni? Ó, itt maradunk Hensfield környékén, felelte Peter Gillard. Találtunk helyet a lakókocsinak a folyónál. Egész tűrhető. Rendben van, akkor viszont látásra szombaton. Néztem, amint Kim kisántikál, magasra tartva új fehér gipszét. És amikor visszamentem a házba, úgy futott át rajtam a megkönnyebbülés, mint egy meleg hullám. De az agyam hátsó részében egy hang óvatosságra intett. Még hosszú út van hátra. Milyen szerencsém volt, hogy akkoriban még frissen élt az emlékezetemben a spanyol polgárháború. Nem mertem volna Kim lábát gipszbe burkolni, ha nem olvasok azoknak a katonáknak a csodálatos gyógyulásáról, akiknek szörnyű sebeit más módon nem lehetett kezelni.
Elhangzott James Herriot Kim című írása. Felolvasta Szacsvai László színművész. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. A zenei munkatárs Vasári Bernadett volt. Most elhangzott adásunkat holnap, azaz vasárnap hajnalban 0 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Bartók Beátát hallják. Mai műsorunkban Csák András Czeredi plébános atya beszámolójának második részét hallgathatják meg a Római Magyar Nemzeti Zarándoklatról, mely 2024. április 23 és 25 között zajlott.
Mindenhol vannak ilyen kis kápolnák, ez egy kis templom, csak úgy a buszból fényképeztem. És személyesen ezek tetszenek a legjobban, ilyen picik. És akkor ezekben is tartanak misét. Ugye oda van írva, hogy ki építette. Megvan ezeknek is a rendje, hogy éppen megfelelő időben jössz, akkor lehet, hogy jön egy papbácsi, pár hívő, és akkor ilyen kis több száz éves kápolnákban is tartanak misét. Ezen a város részen laktunk, ha valaki ismeri Rómát, akkor ezt tudja, hogy hol van. Ez a Rómának a déli város része. Ez még ott akkori világkiállításra épült ez az épület, meg ami mellette volt. Csak azért fényképeztem, mert Róma külvárosa olyan, mint a Rózsadomb. Nagyon szépen művelt kis kertek vannak, kis traktorral, meg ilyesmivel. Olyan, mint hogyha Rózsadombon laknál, és a szomszédban meg valaki a traktorral gondozná a kerteket. Nagyon természetesen tudnak élni az olaszok. Ez a következő nap reggel, ez a falakon kívüli Szent Pál Bazilika, San Paolo Fuori la Mura, nagyon szép környéken van. Eredetileg ugye a város falakon kívül épült, mert hogy ott ezen a helyen történt Szent Pál apostolnak a kivégzése. Szent Péternek Szent Pál egy időben lettek vértanúk, a Néró császárnak a keresztény üldözés az első nagy keresztény üldözés idején, római keresztény üldözés, Krisztus után 67 lehetett ennek az időpontja, aminek a története az, hogy a Róma városa leégett, és akkor Néró császár nagy építkezésbe fogott, és a saját palotáját nagy örömmel fölépítette, miközben a rómaiak meg ott nyomorogtak lakás nélkül. Hát nem lett ettől népszerű a császár. És elterjedt a hír, hogy ő gyújtatta föl Rómát, hogy a saját őrült terveit megvalósítsa. A harag elterelése véget, hogy a császár pedig ráfogta a keresztényekre, akik az emberek nem tudták, hogy kik azok a keresztények, hogy könnyen lehetett őket bűnbakká tenni, és akkor hatalmas keresztény üldözés tört ki Róma városában. Mindenféle kegyetlen módszerekkel, amiben Néró elől járt, ölték meg válogatás nélkül időseket, fiatalokat, férfiakat, nőket, és akkor lett vértanú Szent Péter és Szent Pál. Szent Pál, ugye kard van a kezében, mert karddal fejezték le. Ez egy irgalmas kivégzési mód volt, az irgalmatlan az a keresztrefeszítés. Ugye az hosszú és kínos. Szent Pál azért végezték ki ezzel az elitebb módszerrel, tehát az gyors és fájdalommentesebb, mert római polgár volt. Az apostolok cselekedeteiben benne van, római polgár, és hivatkozott is többször a római állampolgárságára. Nagyon sokat pereskedett, sokat vádolták őt. és a római polgársága sok mindentől megvédte őt, hogy hatóságokhoz ezért vitték őt Rómába is, hogy ott fellebbezzen a császárnál, hogy az ellene pereskedő zsidó vádlókkal szemben. Ezeket általában meg is nyerte, de hát aztán a végén a római császár fejeztette őt le. Ez a bazilika épült az ő vértanúságának a helyén. Látszik, hogy ókeresztény stílusú ez is. Bazilika előtte egy ilyen oszlopos udvar van, meg szép pálmafák. Nem teljesen eredeti az épület, mert azt hiszem, az 1800-as évek elején hatalmas tűzvész volt leégett, de úgy építették újra, hogy az eredeti ókeresztény stílusát megőrizze. Itt van ez a szép egy oszlopos előtere. Az ókeresztény templomoknak volt ilyen előudvara, ahová nagyjából hasonló ez, mint a jeruzsálemi templomnak az udvara, ahová mindenki bejöhetett. Mert a keresztény templomban is vannak olyan részek, amik keresztény beavatásban részesültek, mehetnek csak tovább abban. Tehát van szentélye, a szentélybe nem megy be azért akárki, illetve a szentmisének is van az áldozati része, amin csak azok vehettek részt, akik ugye már meglettek keresztelve. A keresztelések azok meg itt történtek az ókeresztény időben az előtérben, illetve ott is volt egy ilyen előcsarnok, ahova hát mindenki szabadon bemehet. Ezen a bronzkapun Szent Péter, Szent Pál élete látható. Itt van, hogy Szent Péter keresztre feszítése, hogy egy fejjel lefelé feszítették keresztre, mert az volt az utolsó kívánsága, hogy őt nem méltó arra, hogy úgy halljon meg, mint a mestere, ezért így fejjel lefelé feszítették őt keresztre. És hogy Jézus megjövendőlte János evangéliumának a legvégén van, hogy hát, hogy amikor megöregszel, akkor más övesz fel téged, és oda-vissza, hová nem akarod. Ezzel jelezte neki Jézus a feltámadása után, feltámadt Jézus, hogy milyen halállal fogja megdicsőíteni az Istent. Idősebb emberek is ezt fölidézhetik maguknak, amikor itt fáj, ott fáj, ilyen bajom van, olyan bajom van. Hát igen, tehát, hogy amikor megöregszel, más övesz fel téged, oda-vissza, hová nem akarod. Igen, tehát, hogy lehet, hogy a szenvedésnek, a időskornak a keresztjére. De tehát, hogyha hűséges vagy, akkor ezzel is megdicsőíted Krisztust. Az idős Szent Péternek ez volt a végső áldozata. Ez viszont már hatalmas belülről, ennél csak a Szent Péter bazilika nagyobb. Tehát ez is a jó keresztény stílusú, amit később ugye a barokk ráépített, barokk stílusú díszítések vannak rajta, és körben pedig, erről híres ez a templom, hogy itt van az összes pápának az arcképe. Tehát azt hiszem, ha jól tudom, akkor Ferenc pápa a 266. utód a Szent Péternek. Körben lehet menni és meg lehet számolni, a főhajóban, a mellékhajóban is végig vannak sorban, hogy egyforma ilyen kerek keretben a pápák. És akkor oda van írva mindegyikükhoz a nevük, illetve az uralkodásuknak az ideje. Itt a főhajó, apszis, szintén ókeresztény mozaikok. Itt azért a tűzvész ezeket megkímélte jobban, ezt a részt. Egy kicsit hasonló stílusában az esztergomi bazilikához nekem az jutott eszembe. Az újjáépítés nagyjából akkor készült, amikor nálunk is az esztergomi bazilika épült. Ez itt Ferenc pápa a sekrestjében, de azért nem ez a fő képe mása, hogy aztán megtaláltam a templomban is. De úgy látszik, hogy az aktuális pápát is hogy elhelyezik azért itt a sekrestjében is. Itt kezdődik a pápáknak a sora, tehát itt van, hogy ugye Sanctus Petrus, Linus, Cletus, ez pedig Clemens Kelemen. Az ő neveik benne vannak a Szentmise római kánonában, amit nagyon ritkán szoktunk hallani, azért mert a papoknak sosincs idejük. Arra nincs idő, hogy rendesen megtartsuk a liturgiát úgy, hogy minden idő jusson, és akkor ezért folyton elmarad a római kánon. A Szentmisének ez a leghosszabb, legszebb, legősibb szövege, eukarisztikus imádsága, amiben fel vannak sorolva a régi vértanú római pápák, meg a római egyháznak a vértanú szentjei. Tehát ezt nevezük római kánonnak. Régen csak ezt lehetett imádkozni a Szentmiséken. Manapság ugye mindig a legrövidebb változatot választják, vagy szinte mindig, mert nincs idő, sietni kell. De hogyha van rá idő, akkor azért egy évben párszor azért jó, hogyha ezt is végzik a templomokban, és akkor meg vannak említve ezek a vértanú pápák is. Hát a apostolokra, szentekre, vértanúkra alapított egyház templom vagyunk. Ez egy kő templom, de az egyház pedig élő templom, és azért áll szilárda, mert Krisztus az alapja, és hogy ilyen szentek vannak benne az egyház templomában, akik az életüket adták. Akkoriban, ha valaki pápa lett, akkor azt is vállalta még az első keresztény időkben, hogy nem fog természetes halállal meghalni. Innen szervezték Európának a megtérítését, a keresztény Európa szervezését. A pápaságnak az egyik óriási érdeme, hogy nem annyira politikai, mint inkább a hit terjesztés és aztán a kultúra terjesztésének az eszközével. Tehát a Római Birodalom nem tudta legyőzni a frankokat, a germánokat, a többi népvándorláskori népet, és Krisztus legyőzte. A térítő munkát a pápaság vezette, és szentek és vértanúk munkálták. Köztük a magyar népnek a megtérítését is. Itt van Szent Pál lefejezésének a színhelye. Itt pedig a mostani pápáink. Ugye valaki kérdezhet, hogy hány hely van még, mert akkor annyi idő van hátra a világ végéig, ugye? Akkor mindenkit megnyugtatok, tehát hogy úgy látszik, mintha már csak egy hely lenne, de nem, hanem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Még 6 pápának van helye. Aztán lehet, hogyha az betelne, akkor még lehet, hogy találnának valahogy helyet neki, lehet, hogy a sekrestjében. Tehát egy Ferenc után is azért van hely. Akkor nézzük őket sorba, tehát itt van a Ferencünk, előtte itt van 16. Benedek, itt van második János Pál pápa, előtte pedig első János Pál pápa. Ugye 1978-ban rövid ideig lehetett csak pápa, nagyon rövid ideig, második János Pál nagyon hosszú ideig, 1978-tól 2005-ig. Akkor a 16. Benedek pápa ugye 2005-től volt 2013-ig, amikor ugye lemondott, és akkor megválasztották Ferenc pápát, és hát ugye nemrég hunyt el végül, már nagyon idős korban Benedek pápa. Itt vannak a 20. századi pápák, 6. Pál, 23. János Pál, ők a II. Vatikáni zsinatnak a pápái. Előttük 12. Pius, ő volt a II. Világháború idején, 50-es években, meg ő volt Magyarországon még, mint nem mint pápa, hanem mint ugye, a pápai követ a 1938-as budapesti eukarisztikus kongresszuson. Előtte 11. Pius pápa, és akkor megyünk vissza, hogy a két világháború között volt, 15. Benedek első világháború, 10. Pius századforduló, 1900-as évek, 13. Leo, ez pedig a 19. század vége, 9. Pius pedig a 19. század közepe. 9. Piusztól származik a dogmatikai kihirdetése a szeplőtelen fogantatásnak, tehát hogy a Mária létének kezdetétől fogva mentes volt az áteredő bűntől, 1854, és akkor utána következett 1858-ban a Lourdi jelenések, ahol az asszony, aki megjelent Bernadettnek, egy kis egyszerű, alig tanult pásztor falusi leánynak, és akkor úgy mutatkozott be az asszony neki, hogy én vagyok a szeplőtelen fogantatás. Tehát ez egy égi válasz volt arra, hogy a pápa 9. Pius nemrégiben meghirdette ezt dogmaként, amit az egyház korábban is azért vallott, hogy a Mária minden bűntől mentes volt. És a másik pápa pedig, aki dogmatikai kihirdetést végzett, 12. Pius, tehát ő is azt, amit az egyház már régóta vallott, Mária mennybevételét hirdette ki dogmaként. Turistaként körbenéztük Rómát, ez a Forum Románum, ez itt Constantinus Diadalíve, tehát ő ókori Rómának, a császári Rómának a központja. Kicsit le kell menni egy mélyebb szintre, hogy arra a földszintre érkezzünk, ami az ókori Róma idején volt, és akkor itt a Kolosseum, Róma egyik jelképe, ami azért maradt meg ilyen jó állapotban, mert a pápák vigyáztak rá, hogy ne hordják szét teljesen a köveit, mert ugye ókeresztény vértanúságnak az emlékhelye. Rengeteg a keresztény lett itt az üldözések idején vértanú. Itt tartották a gladiátorjátékokat, meg a vadállatokkal adtak be itt látványosságokat, és akkor látványosságok szünetében, ha éppen keresztény üldözés volt, akkor pedig keresztényeket öltek különféle módokon. A nyilvános kivégzések is itt folytak, és azok is szórakoztató látványosságok voltak a nép számára. Ez egy hatalmas intézmény volt, ez a Kolosseum, és aztán pedig voltak éppen keresztény templommá lett szentelve, illetve az emléktábla, 9. Pius pápának az emléktáblája. Egy nagy kereszt van a közepén, nem tudtunk bemenni, mert rengeteg turista volt, és hát itt szokták tartani a pápának a nagypénteki keresztútját. Ezt közvetíteni szokta a tévé is. Hát akkor azon a helyen tartják a keresztutat, ahol a Rómának hogy a vértanúk vére által leginkább megszentelt földje van. Ez a diadalív pedig a Titus diadalíve, amit akkor építettek, amikor a jeruzsálemi templomot lerombolták Krisztus után 70-ben, amit megjövendült Jézus. Bizony mondom nektek, kőkövön nem marad, amit lenne rombolnának, és akkor ez beteljesedett a Krisztus után 70-ben. Az addigi világtörténelemnek talán a legnagyobb háborúja volt. Óriási pusztítás, meg gyilkolás, meg rettenet folytott Jeruzsálemben. Végén ugye fölgyújtották egy jeruzsálemi templomot, az életben maradtakat pedig rabszolgának hurcolták el, és akkor elvitték a szent berendezéseit a jeruzsálemi templomnak, azt behordták Rómába, és akkor építették ezt a diadalívet. Tehát összefüggése van ennek Jeruzsálemmel, csak az az összefüggés, hogy azért áll a diadalív, mert Jeruzsálem templomban már nem áll, és utána emelték ezt a hatalmas háború után. Elindulunk akkor a belváros felé. Minden korszaknak minden emléke itt látható. Római keresztény templomok, császárszobrok. Ez volt itt a Konstantinnak a bazilikája. A bazilika az eredetileg egy csarnokot jelentett, amit vásárcsarnoknak meg közgyűlések tartására alkalmas rendezvénycsarnoknak használtak. Nem volt szent funkciója, és amikor Nagy Konstantin idejében a kereszténység üldözése megszűnt, és engedélyezett vallássá vált, akkor előjöhetett voltak éppen az egyház az üldözöttségből. Jó lett volna saját épület az egyháznak. Egészen addig nem léteztek nyilvános keresztény templomok. És akkor, hát mi legyen velük, elég sok keresztény volt. És akkor megkapta az egyház ezt az épületet, a bazilikát. És ez lett minden keresztény templomnak az őse. Tehát ez az épület itt 1700 éves. Látszik a falazáson, a római korból származó téglafalak azok, hogy mind láthatóak, hogy a sajátos módon rakták a téglákat. És akkor ezt az eredetileg világi csarnokot kezdték el használni a keresztények, a római egyház templomként. Ennek a mintájára kezdték el építeni a keresztények a saját templomaikat, amelyeket mind bazilikának neveztek el, tehát a bazilika, ókeresztény bazilika stílus. De azért innen származik, ebből az épületből indult az egész. Ez itt a Forum Románum, ez pedig a szenátusnak az épülete. Nagyon kicsi épületben volt a római szenátus, ami az egész birodalmat irányította, és itt az út szélén állnak a császároknak a szobrai. Középkori, ókori, mindenféle több ezer éves vagy sok száz éves rétegek között járkál az ember. Ez itt Augustus császár, visszanézünk, ez a 1800-as évekbeli Viktor Emánuel emlékmű. Itt van Titusnak az oszlopa, erre van ráfaragva a Krisztus után 70-es zsidó háborúnak az eseményei, az egész rá van vésve, faragva. Egy hatalmas oszlop. Voltak éppen az apostolok idejéből van ez az oszlop is. Akkoriban ért véget az apostoloknak a korszaka, megtörtént az első keresztény üldözés, Péter és Pál apostolok vértanúsága. Ebből az időből maradó épületek, műalkotások ott vannak. Tehát érintheted azokat a dolgokat, amik az apostolok idejéből vannak. Ez pedig Julius Cézárnak a szobra. Egyébként, amikor Jézus azt jövendölte, hogy a végnek a jelei, hallani fogtok háborúkról és háborús hírekről, akkor itt nem kell azt gondolni, hogy Jézus biztos a 2020-as éveknek a háború, tehát ami most van, biztos, hogy erről beszélt meg. Elsősorban az akkori embereknek a háborús hírek azért lehettek rendkívüliek, mert Julius Cézár ideje óta és a korai császárkorban folyamatos béke volt a római birodalomban. Cézár, aztán Augustus, aztán Tiberius császár, aztán Claudius idejében, és korábban nem tapasztalt béke, főleg, hogy azelőtt meg polgárháború volt. Meg úgy tűnt, hogy a római köztársaság fölbomlik. A császárság Cézár után olyan békét hozott el, ami utána Néró idejében, meg a zsidó háborúval elkezdődő háborúskodások tényleg feltűnőek voltak. Tehát, mert addig nem voltak háborúk, és a Pax Romana volt. És az emberek úgy gondolták, hogy többet nem is lesznek nagy háborúk. Ezért Jézus, amikor jövendölte, hogy a vége egyik jele, hogy hallottok harcokról, háborús hírekről, az feltűnő volt, hogy most vége annak a béke korszaknak, amiben eddig éltünk. És ezt a béke korszakot Julius Cézárral jött el, azért volt jelentősége az egyház történetében, mert ez a császári béke tette lehetővé a kereszténység elterjedését. Hogy békében utazhattak mindenhol, az egész birodalomban az apostolok, meg az első keresztények. Viszonylagos nyugalomban azért terjedhetett az egyház, hogy esetleg a zsinagógákban üldözték, meg kergették őket ki. De a római birodalom akkor lehetővé tette ezt. Tehát, hogy pont egy ilyen kegyelmi időszak volt, amikor Jézus megszületett, meg az apostoli egyház elkezdett terjeszkedni, akkor pont egy korábban nem tapasztalt béke és nyugalom és szervezettség volt, és később se volt már egy ilyen béke, mint ami ennek a néhány császárnak az idejében megvolt.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Csák András, Ceredi plébános atya beszámolójának második részét hallgathatták meg a római magyar nemzeti zarándoklatról, mely 2024. április 23 és 25 között zajlott. Az előadás harmadik részét jövő héten ugyanebben az időpontban tűzük műsorra. További szép napot és jó rádiózást kívánva búcsúzik önöktől az adás szerkesztője, Bartók Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Thank you.